Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország agresszív, összehangolt, a valóságot sok esetben teljes mértékben figyelmen kívül hagyó háborúpárti hisztériával került szembe a békemissziója miatt az Európai Uniós Külügyi Tanács ülésén, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter kiemelte, az EU-Ukrajna stratégiája az elmúlt 2,5 évben csúfosan megbukott, a béke egyre csak távolabb kerül, a szankciók pedig egyre jobban fájnak a kontinens gazdaságának. Leszögezte, ehelyett változtatni kellene a megközelítésen, és béke stratégiára lenne szükség, de a sikerhez mindenképpen újra kell nyitni a diplomáciai csatornákat. A miniszter arról számolt be, hogy idézem, fantasztikus bosszút ötlöttek ki Brüsszelben, méghozzá azt, hogy ellehetetlenítenék a Budapesten augusztus végére tervezett informális külügyi tanácsülést. Egészen gyerekes, és tényleg nem akarok megbántani senkit, de talán óvodás szintű is ez a vita, vélekedett. Végül tudatta, hogy egyedül Szlovákia állt ki Magyarország mellett. Magyarország és Szlovákia együtt konzultációs eljárást kezdeményezett az Európai Uniónál Ukrajnával szemben az ország váratlan és barátságtalan lépése miatt, amellyel részlegesen leállították a hazánkba irányuló kőolajszállítást, közölte Szijjártó Péter. Rámutatott, mivel az energiaellátás nem politikai, hanem infrastrukturális kérdés, és mivel hazánk kőolaj szükségletét alternatív szállítási útvonalak hiányában nem lehet megoldani orosz források nélkül, az ország Szlovákiával és Csehországgal együtt kivételt kapott az EU szankciók alól az import terén. Az ukrán külügyminiszter segítséget kért uniós kollégáitól az ukrán energetikai ágazat helyreállításához az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek ülésén, amelyen online formában vett részt. Dmytro Kuleba elsőként a légvédelem erősítését említette, másodikként az áramfejlesztők gyors javítását, illetve az energiaszolgáltatás helyreállítását, harmadikként a hálózat decentralizációját, negyedikként pedig az áramimport fokozását az Unióból a jelenlegi 1,7-ről 2,2 gigawattra. Ötödikként a források és felszerelések beszerzését nevezte meg a kijevi vezetés. Az Európai Tanács 6 hónappal meghosszabbította az Oroszország elleni korlátozó intézkedéseket. A döntés értelmében az először a Krím-félsziget 2014-es annektálása nyomán bevezetett, majd az ukrajna elleni háború 2022-es kitörése nyomán kiterjesztett büntető intézkedések jövő január 31-ig lesznek érvényben. A parlamenti többség, köztük saját pártja, a Néppárt a szabadságért és a demokráciáért akarata ellenére utazott Budapestre, David van Wiel, holland igazságügyi és belbiztonsági miniszter, hogy részt vegyen az Európai Uniós tagállamok igazságügyi és belügyminisztereinek kétnapos informális tanácskozásán, amelyet a soros magyar EU elnökség keretében tartanak. Erről ő maga nyilatkozott a holland nemzeti hírügynökségnek. Az Európai Unió belbiztonságáról, az uniós nagyméretű informatikai rendszerek összekapcsolásáról, valamint a migráció külső dimenziójáról egyeztettek az uniós belügyminiszterek Budapesten. Pintér Sándor közölte, beszéltek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövőjéről, és összefoglalták az elkövetkezendő 5 év feladatait a belügyi területen. A miniszter arra az újságírói felvetése, hogy sok ország nem miniszteri szinten képviselteti magát az ülésen, úgy ragált, 10 miniszter jött el, ez békeidőszakhoz képest megfelelő létszám, de bízik benne, hogy a rendes ülésekre valamennyi kollégája eljön majd. Végül az időjárásról. Erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható a folytatásban, emellett fátyol felhők is lesznek felettünk. Zápor, zivatar szorványosan kialakulhat, melyeket felhőszakadás, illetve erős, néha viharos széllökés kísérhet. Az északi szél egyre több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben még 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából. Csak akkor lehetünk együttérzők, ha megtanulunk pihenni. Ferenc pápa urangyala imája. A háború vereség. Legyen tűzszünet az olimpia idején. Ferenc pápa felhívása az urangyala alkalmával. Parolin bíboros. Jelenlétem Ukrajnában. Élőben elhozni a pápa közelségét. Tagle bíboros felkéri a katolikusokat, hogy osszák meg másokkal Isten ajándékait. Csak akkor lehetünk együttérzők, ha megtanulunk pihenni. Ferenc pápa urangyala imája. Az évközi 16. vasárnap evangéliumi szakaszát elemezve, Ferenc pápa a pihenés és az együttérzés közötti szoros kapcsolatra hívta fel a hívek figyelmét. Tanuljuk meg az evangéliumból, hogy ez a két valóság összefügg egymással, buzdított rá a pápa. A vasárnapi evangéliumi szakasz azt beszéli el, hogy az apostolok, miután visszatértek küldetésükből, összegyűlnek Jézus körül, és elmondják neki mindazt, amit tettek. Kezdte beszédét a pápa, majd idézte Jézusnak az apostolokhoz intézett meghívását.
Venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'.
Jöjjetek félre egy magányos helyre, és pihenjétek ki magatokat egy kicsit. Az emberek azonban megértik szándékukat, és amikor kiszállnak a bárkából, Jézus látja, hogy nagy tömeg várja őt, együtt érez velük, és tanítani kezdi őket. A pápa ezután az evangéliumi szakasz két gondolatát emelte ki. Az egyik a pihenésre való meghívás, a másik Jézus együttérzése a tömeggel. A Szent Atya hozzátette, hogy nagyon jó megállni és elgondolkodni Jézus együttérzésén. Arra is rámutatott, hogy látszólag két összeegyeztethetetlennek tűnő dologról van szó. Az egyik a pihenésre való meghívás, a másik az együttérzés, azonban a kettő együtt egymáshoz kapcsolódik. Pihenés és együttérzés. Jézus aggódik a tanítványok fáradtsága miatt, és ezáltal talán egy olyan veszélyt ragad meg, amely érinti a mi életünket és apostolkodásunkat is, amikor például a lelkesedés, hogy folytassuk küldetésünket vagy munkánkat, csak úgy, mint a ránk bízott szerepek és feladatok, az aktivizmus áldozataivá tesznek bennünket, fejtette ki Ferenc pápa. Megállapította, hogy rossz dolog, amikor túlságosan nyugtalankodunk tennivalóink miatt, amikor túlságosan aggódunk az eredményekért. Ilyenkor előfordul, hogy izgulunk, és szem elől veszítjük a lényeges dolgokat, azt kockáztatva, hogy kimerítjük energiáinkat, és testi-lelki fáradtságba zuhanunk. Ez fontos figyelmeztetés életünk, társadalmunk számára, amely gyakran a sietség fogja, de figyelmeztetés az egyház és a lelkipásztori szolgálat számára is.
Fratelli, sorelle, stiamo attenti alla dittatura del fare.
Óvakodjunk a cselekvés diktatúrájától. Mindez kényszerűségből megtörténhet a családokban is, amikor például az apuka, hogy megkeresse a kenyeret, kénytelen távol lenni munkája miatt, és így fel kell áldoznia azt az időt, amit a családnak kellene szentelnie. Gyakran kora reggel indulnak el otthonról, amikor a gyerekek még alszanak, és késő este érnek vissza, amikor már ágyban vannak. A Szentatya leszögezte, hogy ez társadalmi igazságtalanság. A családokban az apukáknak és az anyukáknak szükségük van olyan időre, amelyet gyermekeikkel tölthetnek, hogy növekedjen a családi szeretet, és ne essenek bele a cselekvés diktatúrájába. A pápa arra biztatott, hogy gondolkodjunk el, hogyan segíthetnénk azoknak, akik így kénytelenek élni. A Szentatya ezután a másik szempontot fejtette ki, hangsúlyozva, hogy a Jézus által javasolt pihenés nem a világtól való menekülést, nem a személyes jólétbe való visszavonulást jelenti. Éppen ellenkezőleg, amikor Jézus szembesül az eltévejedett emberekkel, együtt érez velük.
E allora dal Vangelo impariamo che queste due realtà, riposo e compassione, sono legate. Solo se impariamo a riposare, possiamo avere compassione.
Tanuljuk meg tehát az evangéliumból, hogy ez a két valóság, a pihenés és az együttérzés összefügg egymással. Csak akkor lehetünk együttérzők, ha megtanulunk pihenni. Valójában csak akkor lehetséges az együttérző tekintet, amely képes felismerni a másik szükségleteit, ha szívünket nem emészti a cselekvés aggodalmaskodása, ha le tudunk állni, és az imádat csendjében be tudjuk fogadni Isten kegyelmét. Tegyük fel tehát magunknak a kérdést. Tudom-e, hogyan kell megállni hétköznapjaim tevékenységei közepette? Tudom-e, hogyan tudok egy pillanatra önmagammal és az Úrral lenni, vagy mindig magával ragad a sietség, a cselekvés rohanása? Tudunk-e egy kis belső sivatagot találni a mindennapok zaja és tevékenységei közepette? Buzdított rá Ferenc pápa, majd a következő fohásszal zárta le a vasárnap déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. A Szent Szűz segítsen nekünk, hogy a mindennapi tevékenységek közepette is megpihenjünk a lélekben, hogy szolgálatkészek és együttérzőek legyünk másokkal szemben.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
A háború vereség, legyen tűzszünet az olimpia idején, Ferenc pápa felhívásai. Az urangyala elimádkozása után a Szentatya a párizsi olimpiai játékokra utalva felidézte az ősi hagyományt, miszerint az olimpiák idején tűzszünetet kötöttek. Ne feledjük el, hogy a háború vereség, hangsúlyozta Ferenc pápa, kérve a hívek imáit a háborútól sújtott országok számára.
Questa settimana inizieranno i giochi olimpici di Parigi, che saranno seguiti dai giochi paralimpici.
Ezen a héten kezdődnek a párizsi olimpiai játékok, amelyeket a paralimpiai játékok követnek. Emlékeztetett rá a Szentatya, majd megállapította, hogy a sportnak nagy társadalmi ereje is van, amely képes rá, hogy békésen egyesítse a különböző kultúrájú embereket. A pápa kifejezte reményét, hogy ez az esemény annak a befogadó világnak a jele lesz, amelyet építeni akarunk, és a sportolók tanúságtételükkel a béke hírnökei, valamint hiteles példaképek lesznek a fiatalok számára.
Secondo l'antica tradizione, le Olimpiadi siano occasione per stabilire una tregua nelle guerre, dimostrando una sincera volontà di pace.
Az ősi hagyomány szerint az olimpiai játékoknak különösen lehetőséget kell adniuk arra, hogy a háborúkban fegyverszünetet kössenek, bizonyítva a béke iránti őszinte vágyat. Ferenc pápa köszöntötte a római híveket, az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat, közöttük egy brazil csoportot, egy afrikai szolidaritási projekttel foglalkozó egyesületet, valamint a római kisszeminárium fiataljait, akik végig haladtak Szent Ferenc nyomában az Assisi Róma zarándok úton. Ezután a pápa újból kérte, hogy imádkozzunk a békéért. Ne feledkezzünk el a meggyötört Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről, Myanmarról és számos más országról, ahol háború dúl. Ne feledkezzünk el róluk, kérte nyomatékkal Ferenc pápa, ismételten leszögezve, hogy a háború vereség.
Non dimentichiamo, non dimentichiamo. La guerra è una sconfitta.
Parolin bíboros, jelenlétem Ukrajnában, élőben elhozni a pápa közelségét. Hétfőn tovább folytatódtak a vatikáni államtitkár kötelezettség vállalásai és találkozói a kelet-európai országban. Vasárnap ellátogatott Kijev Halics nagyérseke Szviatoszláv Sevcsuk székhelyére. Az egyház szerepe legyen profétai. Össze kell hívni egy nagy ima találkozót a békéért. A pápa által számtalanszor kifejtett lelki közelség a vasárnapi úrangyalai imádság és az általános kihallgatások alkalmából most élő közelséggé válik. Pietro Parolin bíboros így összegezte látogatását július 21-én este, ukrajnai útja egyik központi programja végén. Vasárnap délelőtt a Berdicsivi Mária kegyhelyen szentmisét mutatott be, majd délután ellátogatott a Kijev Halicsi nagyérsek székhelyére, ahol az ukrán-görög katolikus egyház vezetőjének, Szviatoszláv Sevcsuk érseknek a székhelye található. Ebből az alkalomból a bíboros meg akarta erősíteni az Ukrajnába tett látogatásának lényegét. Az ország a kitartó hitben keres erőt ahhoz, hogy szembenézzen a mindennapok drámájával. Az üzenet, amit a pápától hoztam, a közelség üzenete. A pápa ezt sokféleképpen kifejezte ezekben az években. A gyakran használt jelzővel, a meggyötört Ukrajna kifejezéssel. A pápa kezdettől fogva nagy közelséget tanúsított, nagy részt vállalt ennek a népnek a fájdalmában és szenvedésében. Jelenlétem hozzáad valamit, mondjuk élőben a pápa jelenlétéhez, aki osztozik a fájdalomban, de mindenek előtt szeretne segíteni, hogy utak nyíljanak meg a háború megoldása felé, húzta alá Parolin bíboros. Vasárnap az államtitkár felidézte. A homiliában azt mondtam, hogy az egyház szerepe legyen profétai, Illés proféta képe szerint. Hívjunk össze egy nagy imára a békéért, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy Istennél minden lehetséges, és még ha reményeink mindig végesek és korlátozottak is, tudjuk, hogy Isten nagyobb nálunk, a szívünknél és a lehetőségeinknél. A bíboros megosztott egy emléket is, ami még jelentősebb, ha összehasonlítjuk azzal a pusztítási forgatókönyvvel, amelyet Ukrajna 2,5 éve elszenved. A nagyérsek székhelyéről szólva elmondta, hogy észrevette a nagy előrelépést azóta, hogy 2016-ban látogatást tett ott. Akkor még nagyon az elején jártak az építményt illetően, és még ha eddig nem is fejezték be, de jelentős előrelépés történt, és sok rész, különösen a templom, sokat haladt előre. Örülök, hogy látom ezeket a dolgokat, jegyezte meg Parolin bíboros. Ján Szobivó püspök nyilatkozott a bíboros államtitkár jelenlétéről a kelet-európai országban. A Szentszék folyamatos erőfeszítéseit mutatja az igazságos béke érdekében. 2,5 éve egy viakrúciszt élünk. Pietro Parolin bíboros ukrajnai látogatása azt mutatja, hogy Ukrajna még mindig a Szent Atya szívében van, és hogy a Szentszék diplomáciai erőfeszítései töretlenül folytatódnak az igazságos béke elérésére. Ján Szobivó püspök emlékeztetett arra, hogy a vatikáni államtitkár az elmúlt évtizedben 2-szer járt Ukrajnában. Többek között ő indította el a pápa Ukrajnáért elnevezésű kampányt, amely a Donyeck és Luhanszk elleni támadás által leginkább érintettekhez szól. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Ukrajnában 2014 óta tart a háború, mondta Zaporizsia püspöke. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 2,5 év igazi viakrucis volt, amelyet az egész ukrán nép jár. Rámutatott Parolin bíboros 5 napos látogatásának 2 kiemelkedő pillanatára, az odesszai látogatásra és a berdivicsi imára. A megszállók 100%-ig meg voltak győződve arról, hogy a Fekete-tenger felől meghódítják Odesszát, és ez nagyon gyorsan sikerül majd nekik, teljesen elvágva Ukrajna hozzáférését a tengerhez, ami létfontosságú az ország számára. Eközben a kegyetlen bombázások ellenére ez a terv meghiúsult, bár nagyon nagy pusztítás történt ebben a gyönyörű városban, mondta Szobivó püspök. Továbbá felidézte, hogy Odessa nagy kulturális hagyományokkal rendelkező, pompás koncertjeiről híres kikötőváros, sok különböző nemzetiségű ember lakta, akik a 2 év háború alatt sokat szenvedtek, és még mindig szenvednek, mert a támadások és bombázások nem szűntek meg. Parolin bíboros látogatása elismerés ennek a hősi városnak, amely megvédte az emberi méltóságot, megvédte a nagyszerű kultúrát és a különböző nemzetiségű emberek békés együttélését, húzta alá Szobivó püspök, aki Odesszát karakteres városnak nevezte. Tagle bíboros felkéri a katolikusokat, hogy osszák meg másokkal Isten ajándékait. Ferenc pápa különleges megbízottja a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus témájáról elmélkedett, amelyet János evangéliumából választottak. Maradj meg bennem! Kiemelte Jézus küldetését, mint az atya ajándékát. Jézust azért küldi, hogy az atya másoknak adhassa, mondta homíliájában Luis Antonio Tagle bíboros. Kifejtette, hogy az eukarisztia ezt az ajándékot foglalja magában, mivel Jézus felajánlja testét és vérét a világ életéért. A bíboros, aki az evangelizációs dikasztérium evangelizálás szekciójának proprefektusa, szentmisét mutatott be az Indiana állambeli Indianapolisban, a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszuson, amely július 21-én vasárnap ért véget. Arra kérte a híveket, hogy saját életüket és a világot inkább az ajándékok, mint a puszta teljesítmény lencséjén keresztül lássák. Még mindig az ajándék horizontjából tekintünk önmagunkra, az emberekre, a tárgyakra, a munkára, a társadalomra, az eseményekre és a teremtésre, kérdezte Tagle bíboros, figyelmeztetve, hogy ennek a perspektívának az elvesztése az önmagunkkal való elfoglaltsághoz és a misszionáriusi buzgóság hiányához vezet. Tagle bíboros a Jézust elhagyó tanítványok nehéz valóságával foglalkozott, amint azt János evangéliumának 6. fejezete elbeszéli. Önvizsgálatot kért azzal kapcsolatban, hogy az egyház tettei néha hozzájárulnak-e ehhez az eltávozáshoz. Lehetséges, hogy mi, tanítványok, hozzájárulunk ahhoz, hogy mások eltávozzanak Jézustól? Tette fel a kérdést Tagle bíboros. Sürgette, hogy köteleződjünk el mélyebben az eukarisztiával és annak átalakító erejével. Kiemelte azt is, hogy fogadják szívesen azokat, akik úgy érzik, hogy peremre szorultak, mint például a szegények, a migránsok és az idősek, biztosítva, hogy az egyházi közösség részének érezzék magukat. Tagle bíboros rámutatott, hogy azoknak, akik úgy döntenek, hogy Jézussal maradnak, hajlandónak kell lenniük arra is, hogy ő küldje el őket. Nem szabad magunknak megtartani Jézust. Ez nem tanítványság, ez önzés, szögezte le. Felszólította a híveket, hogy osszák meg a Jézustól kapott szeretetet és együttérzést a megfáradtakkal, az elveszettekkel és a megosztottakkal. Tagle bíboros végül közvetítette Ferenc pápa áldásait és imáit, aki elmondása szerint levelet írt neki, amelyben kifejezte reményét, hogy a kongresszus résztvevői teljes tudatában azoknak az egyetemes ajándékoknak, amelyeket a mennyei eledelből kaptak, elindítja őket mások felé. A pápa küldötte végül elmesélt egy történetet plébános korából, amely szerintem jól illusztrálja, hogy szükség van az eukarisztia megélésére mindennapi életünkben. Ez egy asszony története, akinek rendkívüli odaadása azt eredményezte, hogy minden alkalommal is mindig jelen volt az egyházban. Ám amikor megköszönte neki ezt az odaadást, és arra kérte, hogy köszönje meg családjának, hogy lehetővé tették számára ezt a szolgálatot, az asszony azt mondta, hogy állandó jelenléte abból fakad, hogy el akarja kerülni a családját. Amikor a pap vagy a diakonus azt mondja, a szentmise véget ért, menjetek Krisztus békéjében, kérem menjetek. Amit hallottatok, megérintettetek és megízleltetek, azt meg kell osztanotok másokkal, buzdított Tagle bíboros homíliájában az Indianapolisi Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjén. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. április 22-én elhangzott műsorunk ismétlését hallhatják, melyben Valkó Viktor hitoktató Szent Péter apostol életéről elmélkedik, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szent Élek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit a gyerekek nevében, akik itt vannak velem, Dominik, Gellért és Szabolcs. Pünkös napján megszületett az egyház. Emlékeztek-e még rá, hogy kinek a beszédének a hatására született meg az egyház?
Szent Péter.
Nagyon jó, ugye leszállt a Szentlélek az apostolokra, és a Szentlélek által bátorságot kaptak az apostolok, és Szent Péter mondott egy beszédet, aminek hatására több mint 3000-en megkeresztelkedtek. Ők voltak az egyház legelső tagjai, akiket úgy is hívunk, hogy őskeresztények. Mit mondtunk, gyerekek, hogy ezek az őskeresztények hogyan tettek tanúságot Jézusról? Milyen módszerekkel, Dominik?
Hát, kenyértörés.
Ma hogy hívjuk a kenyértörést?
Szentmise.
Így van, mert ugye a Szentmise központi témája az az, amikor arra emlékezünk, hogy Jézus kezébe veszi a kenyeret, megtöri, saját testévé változtatja, és szétossza a tanítványai között, ugyanígy tesz a borral is, saját vérévé, és azt is szétosztja az apostolok között. Hogy hívjuk ezt, hogy mit alapított meg ekkor Jézus?
Az eukarisztiát.
Így van, az eukarisztiát, amit minden Szentmisén magunkhoz vehetünk. Aztán a kenyértörésen kívül még hogyan tettek tanúságot a keresztények?
Imádkoztak.
Miért fontos az ima? Amikor imádkozunk, akkor mit csinálunk?
Úgy tudunk kapcsolatba jutni Istennel.
Nagyon jó, felvesszük vele a kapcsolatot, hálát adunk neki az imáinkba, kérjük őt az imáinkba, hogy segítsen meg minket. Aztán még milyen módszerek voltak?
Csoda.
A csodákkal, így van, Jézus nevében csodát tettek az apostolok. Aztán?
Bűnbánat.
Nagyon jó a bűnbánattal, az napjainkban is nagyon fontos a bűnbánat, mert ugye Jézus meghalt értünk, ezzel megnyitotta számunkra a mennyország kapuját, minden ember bűnért halt meg, de nekünk is nagyon fontos az, hogy mi is megbánjuk a bűneinket, és mi is tegyünk azért valamit, hogy a mennyországba kerüljünk. És az ötödik dolog, amivel tanúságot tettek a keresztények,
a vérükkel.
A vérükkel, ugye a vértanúk, akik a hitükért és Jézusért haltak meg. Húsvétkor arra emlékeztünk, és azt ünnepeljük, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadt, és ugye Jézus tudjuk, hogy keresztre feszítették. És gondoljuk el, hogy az apostoloknak sem lehetett könnyű helyzetük, miután Jézus feltámadt és felment a mennybe, hogy azért rájuk sem örömmel néztek a farizeusok, akik Jézust keresztre feszítették, és nekik is, tehát az apostoloknak is volt félnivalójuk. A mai alkalommal Szent Péter apostolról fogunk egy kicsit bővebben beszélni, az ő működéséről. Mielőtt azonban erre az időszakra térnénk, az egyház megalakulása utáni időszakra Péterrel kapcsolatba, elevenítsük fel, hogy Péter hogyan jelenik meg az evangéliumba, amikor még Jézus köztük volt az apostolok között. Milyen történetek jutnak eszetekbe Péterről?
Péter anyósának meggyógyítása.
Például volt egy ilyen, ebből mire következtetünk, hogy Péternek volt anyósa, volt
Felesége
volt családja, igaz? És Péter, amikor Jézus meghívta őt, akkor ő a családjával mit tett?
Ott hagyta őket
Jézusért. Az egész életét odaadta Jézusnak, az ő követésének szánta. Hogyan hívta meg Pétert Jézus, hogy tanítványa legyen?
Hogy az emberek halásza legyen.
És ebből mire következtetünk, hogy Péternek mi volt a foglalkozása?
Halász volt.
Hogy egész éjjel haláztak Péterék, és nem fogtak semmit. És amikor már akartak kikötni, akkor Jézus azt mondta nekik, hogy evezzenek ki újra, dobják ki újra a hálójukat, és Péter pedig azt mondta, hogy hát uram, hát egész éjjel evesztünk, de a te szavadra kidobjuk. Újra kievezünk, és bedobjuk a hálunkat. És mi történt, emlékszünk rá?
Nagyon sok halat fogtak így.
Nagyon jó, az evangélium szerint alig bírták kivontatni a hálót, rengeteg halat fogtak, és ezután Péter leborult Jézus lába elé, és azt mondta, hogy én uram, én Istenem. Mi kellett ahhoz, hogy Péter egy sikertelen halászat után Jézus szavára újra kievezzen, és újra kidobja a hálót.
Olyan karizmája volt Jézusnak.
Egyrészt, másrészt Péternek mi kellett hozzá?
Hit.
Azaz, nagyon fontos, hogy higgyen Jézusban. Nagyon jó, Gellért. Péteren látjuk, hogy néhányszor azért meginog a hite Jézusban. Mi a következő esemény, ami Péterrel kapcsolatban eszetekbe jut?
Vizen járt.
Péter csak megpróbált vizen járni, ugye Jézus járt a vizen. Nézzük meg, hogy mi történt ebben a történetben. Az evangéliumból felolvasok egy részt, és figyeljétek meg, hogy hogyan viselkedik Péter, hogyan viselkednek a többi apostol, és hogyan viselkedik Jézus. Ezután Jézus nyomban szólt a tanítványoknak, szálljanak bárkába, és evezzenek át a túlsó partra, addig ő hazaküldi a népet. Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, a bárka már jó pár stádiumra járt a parttól, hányták, vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik űrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük Jézus. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vizen jár, megrémültek. Kísértet, mondták, és félelmükben kiabáltak. Jézus azonban megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vizen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Te kis hitű, vonta kérdőre. Miért kételkedtél? Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották. Valóban Isten fia vagy. Na, mi történt ebben a történetben, gyerekek? Ugye ez a kenyérszaporítás után történt, hogy Jézus mit mondott az apostoloknak, hogy mit csináljanak? Hogy üljenek be a csónakba, és menjenek át a túlsó oldalra, és Jézus pedig mit csinált eddig?
Imádkozott.
Ez nagyon fontos dolog, hogy Jézus példát mutat nekünk az imádságba. Ugye ő az Isten fia, de azért neki is fontos, hogy tartsa a kapcsolatot az atyával, az imán keresztül. Ugye nekünk is ezt így kell nap mint nap. És amikor már besötétedett, cselekedett, akkor hogyan jutott ő is az apostolokhoz, Jézus?
A vízen keresztül átment a
szent. Így van, a vízen járt, ugye? Ez is egy csodának számít. És mikor meglátták az apostolok őt a bárkából, akkor mire gondoltak, hogy ki jön feléjük így a sötétben?
Kísértet.
Egy kísértet. Mit érezhettek az apostolok, gyerekek?
Féltek.
Megrémültek, féltek, ugye olvastam azt is, hogy nagy hullámok voltak, amúgy is szél fújt, és Jézus azt mondta nekik, hogy ne féljetek, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Ezt mikor mondta Jézus még az apostoloknak később? Erről beszélgettünk már, hogy ne féljetek.
Amikor megjelent nekik.
Így van, amikor feltámadása után megjelent nekik, többször is, nagyon jó Gellért, és most is próbálta őket nyugtatni. És itt jön a történetbe Szent Péter, aki pedig mit mondott Jézusnak, hogy ha valóban te vagy az Uram, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Igaz? És Jézus mit mondott erre?
Gyere.
Hogy gyere. Így van. Viszont mi történt Péterrel? Hogyan folytatódik a történet?
Hát Péter kilépett, ment is, de nagy szél fújt, megijedt, és beleesett a vízbe.
Így van, elkezdett süllyedni. Nagyon fontos, amit Dominik mondott, hogy megijedt. Mi gyengült Péterben szerintetek?
A hit.
Nagyon jó, a hite. Először nagyon fontos, hogy azt mondtátok, hogy Péternek erős volt a hite, most viszont azt látjuk, hogy egy kicsit megingott a hite. Viszont Jézus mit csinált? Felé nyújtotta a kezét, és kihúzta őt, és megmentette őt. És ez egy nagyon jó példa, hogy minket embereket is halálával és feltámadásával megmentett Jézus, és kihúzott minket a bűn sötétségéből, nem hagyott minket elmerülni benne, úgy, ahogy szegény Pétert sem hagyta elmerülni. Ugye Péternek lesz még ilyen megingása, de arról majd egy kicsit később beszélünk. Pétert hogyan emelte ki Jézus a többiek közül? Mit mondott neki, hogy ki ő? Hogy mit jelent az ő neve?
Kőszikla.
Te Péter vagy, azaz kőszikla. És ez a kőszikla, ez azt jelenti, hogy ilyen erős alapokra fogja majd Jézus megépíteni az egyházát, mert ugye tudjuk, hogy kinek adta oda az egyház irányítását Jézus?
Péternek.
Szent Péternek, így van. És ugye nagyon fontos, hogy egy házat is nagyon erős alapokra kell építeni, hogy megmaradjon, és ezért mondta ezt Péternek. Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte a tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Így válaszoltak a tanítványok. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik másik prófétának. Jézus most hozzájuk fordult. Hát ti mit mondtok? Ki vagyok? Simon Péter válaszolt. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Én is mondom neked, Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Aztán lelkire kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad. Péter félre vonta és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled. Jézus megfordult és rászólt, távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Na tehát mit hallottunk ebben a történetben, hogy Jézus ugye megkérdezte az apostolokat, hogy szerintük kinek tartják őt az emberek? Milyen válaszok jöttek? Emlékezünk valamire?
A ember.
Így van, hogy ő az emberfia, vagy ő egy próféta, vagy keresztelő Szent János, igaz? És Jézus megkérdezte, hogy ti kinek tartotok engem, és erre kifelelt meg?
Simon Péter.
Simon Péter, és Jézus utána mit mondott, Megszitta, vagy megdicsérte Jézust?
Dicsérte.
Megdicsérte őt, hogy nagyon jól válaszolta. Péter azt mondta, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus nagyon megdicsérte Pétert, és azt mondta neki, hogy ugye ezt atyám nyilatkoztatta ki neked. És ekkor adott Péternek egy nagyon szép feladatot, hogy erre a kősziklára fogom építeni az egyházamat, és neked adom a mennyország kapuinak kulcsait. Szent Péternek hol látjuk például egy szobrát itt Egerben?
A bazilikánál.
A bazilikánál. Mi van a kezében?
Kulcs és könyv.
És az minek a kulcsa, most már tudjuk?
A mennyország kulcsa.
Nagyon jó. És azt mondja neki Jézus, hogy amit megkötsz a földön, az a mennyben is meg lesz kötve, és amit feloldasz a földön, a mennybe is fel lesz oldva. Ha valakinek Jézus nevében megbocsátják itt Péter, és az utódai, a püspökök és a papok a bűneit, azt Isten nevében bocsátják meg, és bebocsájtást nyernek a mennyországba. Tehát egy óriási feladattal jutalmazta meg Jézus Pétert ezért a vallomásáért, ezért a kinyilatkoztatásáért. Viszont le is dorgálja őt, mert ugye Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, mert mi fog ott vele történnie?
Sokat szenved, és aztán meghal.
Így van, és Péter mit mond erre?
Hogy ez ne történjen meg.
És ezért mit csinálja? Ellenkezik, hogy ne menjünk fel Jeruzsálembe, hogy ez nehogy megtörténjen vele, és Jézus nagyon durván rászól, mit mond neki?
Távozz tőlem, sátán!
Így van. Annak a Péternek, akit az előző mondatába még megjutalmaz, most már azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. Azt mondja Jézus, hogy nem az én fejemmel gondolkodol, hanem úgy gondolkodsz, mint egy földi ember. Pedig nekem atyám dolgában kell tevékenykednem, és azt kell tennem, amiért engem az atya küldött, tehát ugye meg kell halnom az emberek bűneiért. És itt egy Pétert egy picit leszitta. Aztán még Péterrel találkozhatunk például egy hegyen is. Melyik ez a hegy?
A Táborhegyén.
A Táborhegyén. Tudja valaki, hogy mi történt itt a Táborhegyen? Jézus magához hívatta Pétert, Jakabot és Jánost, és felment velük a Táborhegyre, és ott megjelent Mózes és Illés, Jézus alakja is megváltozott egy kicsit, és ők elkezdtek beszélgetni Jézusnak a szenvedéséről, hogy mi fog Jézusra várni majd Jeruzsálembe. Ugye ezt hívjuk Jézus színe változásának. És lefelé menet a hegyről Péter azt mondta, hogy hát miért nem maradunk itt, olyan jó volt itt nekünk. Miért érezhették, hogy jó hely ott fönn a hegyen, amikor megjelent Illés, meg Mózes, meg Jézus is, mintha, mit éreztek, mintha hol lettek volna?
A mennyországba.
A mennyországba, így van. Azt mondta Péter, uram, olyan jó nekünk itt lenni, építsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek, és annyira jó érzés volt ez nekik, hogy még azt sem fogta föl Péter, hogy miről beszélgettek, ugye Jézus szenvedéséről, de Jézus azt mondta nekik, hogy ne szóljatok erről senkinek semmit. Tehát itt is találkozhatunk Péterrel. Péternél mindig azt látjuk, hogy amíg Jézus az apostolok között volt, addig Péter mindig ilyen vezető szerepet töltött be, viszont voltak neki megingásai is. Húsvétkor is beszélgettünk Péternek a megingásáról. Mi volt ez? Hogy mit csinált Péter Jézussal?
Háromszor megtagadtam.
Nagyon jó, ugye háromszor megtagadta őt, pedig ugye a lábmosásnál még azt mondta, hogy követni fogja mindenhová, és Jézus akkor megjövendőlte, hogy háromszor meg fogja őt tagadni, és az olajfák hegyén sem úgy viselkedett igazából Péter, ahogy Jézus elvárta volna, mert ott meg mit csinált? Egy katonának ő vágta le a fülét karddal, és Jézus ott is egy kicsit megdorgálta őt, mert mit mondott neki? Tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ránt, az kard által vész el. Péter utána megtagadta őt háromszor, amiről beszélgettünk. Jézus azért ezt egy kicsit szemére vetette Péternek, ugye a feltámadása után, abban a 40 napban, amikor még nem ment föl Jézus a mennybe, egy halfogás után, hányszor kérdezte meg Pétert, hogy szeretsz engem?
Háromszor.
Háromszor, mert ugye háromszor tagadta meg, és mit mondott ezután Jézus neki, miután azt mondta Péter, hogy igen, uram, szeretlek, legeltest juhaimat, legeltest bárányamit, az egyház népét. És ez most nagyon aktuális, mert húsvét utáni 5. vasárnap ünnepeljük a jó pásztort, a jó pásztor vasárnapját, és ugye Jézus a mi jó pásztorunk, aki terelgeti a keresztény híveket a mennyországba, a mennyei atyához vezető útra, és ugye Péter pedig, mint első pápa, az egyház első pásztora. pünköstkor is Péteré volt a Szent Lélek után a főszerep, mert az ő beszédére tértek meg nagyon sokan, és így alakult ki az egyház. Szent Péter utána a többi apostolral együtt bátorságot kapott. Mit mondtunk a múlt alkalommal, hogy mit tette őket bátorrá?
Szent Lélek.
Nagyon jó, ugye a harmadik isteni személy, a Szent Lélek. Arra emlékszünk, hogy hogyan szállt le az apostolokra, milyen formába a Szent Lélek?
Langnyelvek.
Imádkozás közben, nagyon jó, és Péter és Jánosnak van egy ilyen története az apostolok cselekedetében, hogy ők meggyógyítanak Jézus nevében egy bénát Jeruzsálembe, és ugye itt is láthatjuk, amit az elején elmondtatok, hogy a csodákkal is tanúságot tettek Jézusról az apostolok. Most szerintetek a farizeusok azok mit szólhattak ahhoz, hogy ők megölték ezt a Jézust, azt híresztelik, hogy feltámadt, felment a mennybe, és az apostolait ugyanúgy hirdetik az evangéliumot, csodákat tesznek, meg imádkoznak. Szerintetek mit szólhattak a farizeusok ehhez? Nem örültek neki, sőt elhatározták, hogy őket is
megölik,
el fogják fogni, és Szent Pétert és Szent János apostolt is el is fogták, és a főtanács elé vitték, és megkérték őket, hogy ezt fejezzék be, ezt a tevékenységüket, viszont Péter azt mondta, hogy inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Miért mondhatta ezt szerintetek? Jézus mit kért tőlük?
Hogy terjesszék az evangéliumot.
Nagyon jó, valamint tegyenek csodákat az ő nevébe, kereszteljenek meg embereket. A farizeusok mit kértek tőlük?
Hogy az ellentétét csináljuk, hogy fejezzék be.
Nagyon jó, és erre Péter azt mondta, hogy inkább engedelmeskedünk Istennek, mint az embereknek. És ez nagyon fontos napjainkban is, gyerekek, hogy lehet, hogy nagyon sokszor akár osztálytársak, akár barátok a rosszra próbálnak csábítani minket, de nagyon fontos nekünk, hogy ellen tudjunk ennek állni. Hogy hívjuk ezt egy szóval, amikor csábít minket a kis ördög a rosszra?
Kísértés.
Hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. Sokkal nehezebb ellenállni a kísértésnek, de ilyenkor eszünkbe kell jusson Szent Péternek a szavai, amiket a főtanács előtt mondott, hogy inkább engedelmeskedünk Istennek, mint az embereknek. Szent Péter ezután elment Rómába is, mert Jeruzsálemben volt egy keresztény üldözés, erről majd bővebben a következő alkalommal fogunk beszélni. Rómában ekkor Néró császár ideje alatt kirobbant egy keresztény üldözés. Mit jelenthet ez szerintetek, a keresztény üldözés?
Hogy üldözték azokat, akik Jézust és Istent követték.
Ez mit jelent, hogy üldözték? Mi történt velük? Mit csináltak velük?
Hát megölték.
Megölték őket, börtönbe csukták őket, kínozták őket, igaz? Hát volt olyan gyerekek, hogy a keresztények nem is dolgozhattak, elvették a munkájukat, elvették a vagyonukat a keresztényeknek. És ezért titokban kellett a kenyértöréseket is végezniük, ugye a mai szentmiséket hol végezték, így az üldözés alatt?
Katakombákba.
Nagyon jó, föld alatti temetkezési helyeken, titokban, de ugye nagyon sokszor rájöttek erre az üldözőik, nagyon sokszor elfogták őket, és a keresztények kivégzését sokszor szórakozásnak is vették a rómaiak. A Kolosszeumban nagyon sokszor azon szórakoztak, hogy hogy halnak meg a keresztények. Volt, akiket vadállatok elé dobtak, volt, akiket mágián elégettek, volt, akiket keresztre feszítettek, és Szent Péter ennek ellenére hirdette az evangéliumot, és őt is elfogták, börtönbe is csukták őt, viszont az Úr angyala kiszabadította Szent Pétert a börtönből, megjelent neki, és az őrök között kivezette a börtönből, és így megmenekült Szent Péter. És Szent Péter azt gondolta, hogy lehet, hogy neki feladata van, és el akart menekülni Rómából, viszont ahogy ment Rómából kifelé, akkor mi történt?
Jézus elé állt, és Péter megkérdezte, hogy hova megy.
Így van.
És mondta Jézus, hogy meghalni.
Így van. Ahogy ment kifelé Rómából, nagyon jó Gellért, azt látta egyszer csak, hogy Jézus Róma felé tart, vállán a kereszttel. És Péter megkérdezte tőle, hogy Quo vadis Domine? hova mész, uram? És azt mondta Jézus, hát megyek újra meghalni, mert el akarsz menekülni. És Péter ebből rájött arra, hogy nem elég csak hirdetni az evangéliumot és csodát tenni Jézus nevében, hanem hogyha Jézus azt kéri tőlem, akkor az egész életemet neki kell adni. És visszament Rómába, bátran kiállt, hirdette Krisztus tanítását, megszervezte a keresztény közösségeket, és ugye ennek az lett a vége, hogy újra elfogták őt, és ki is végezték. Tudjuk-e, hogy hogy végezték ki Szent Pétert?
Fejjel lefelé keresztre feszítették.
Nagyon jó. Miért pont fejjel lefelé, szerintetek?
Mert nem volt méltó arra, hogy úgy, mint Jézust.
Nagyon jó, ő kérte, hogy így legyen, hogy nem méltó arra, hogy úgy végezzék ki, mint ahogy a mesterét, Jézust. Ez hol történt, melyik városba Szent Péternek a kivégzése?
Rómában.
Így van, Rómában is temették el, a Szent Péter bazilika templomában meg is tekinthetjük Szent Péter sírját, és ezért Rómát hívjuk a katolikus keresztény egyház központjának. Ugye ma is ki él ott Rómában?
Ferenc pápa.
Nagyon jó, és a mindenkori pápa, aki az egyház földi helytartója, és ugye mivel Szent Péter volt az egyház első pápája, mondhatjuk ezt, hiszen Jézus ráépítette, mint kősziklára a katolikus egyházat, és mivel ő ott halt meg, ezért ugye Róma a katolikus keresztény egyház központja. Péter szinte tényleg főszereplő volt a 12 apostol között Jézus tanításának idején, és még utána is, és nagyon nagy szerepet vállalt az egyház megszületése után, az egyház megszervezésében. Nagyon sok keresztény közösséget alapított, és ezekkel a közösségekkel, levelezéssel tartotta a kapcsolatot. Ő is írt katolikus leveleket. Most azt kérem tőletek, gyerekek, hogy próbáljatok meg ti is úgy élni a mindennapotokban, hogy Szent Péter szavai lebegjenek előttetek, hogy inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató, Szent Péter apostol életéről elmélkedett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben James Herriot Kutyás történetek című írásának 11. részét Szacsvai László olvassa fel. 0 óra 35 perctől Legyetek szentek című irodalmi összeállításunkban Don Toninho Bello Korunkasszonya Mária című művének 8. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. 1 órától regionális híreket, akkor esti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben dr. Nagy Károllyal az Egri Markot Ferenc Kórház érsebészével beszélgetünk. Rövid ajánlónk következik.
Ez is ilyen kettős dolog, jó is, de lehet rossz is. Mert sok minden technikai változás kiveszi az emberből a pont ezt a kézi ügyességet, és akkor egy idő után elvész. Majd, hogyha van egy ilyen technikai beavatkozásnál egy szövődmény, na most, ha én nem gyakorlom ezt egy úgymond előkészített betegnél, akkor nagyon nehéz akutan ezt megcsinálni.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klisz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Add csak oda a népnek a kenyeret, hadd egyenek. Azt üzeni ugyanis az Úr, esznek és még marad is. Eléjük tette tehát és ettek, sőt maradt is az Úr ígérete szerint. Olvasom a Királyok második könyvében. Ki tudna elméjével csak egyetlen mondásodba is behatolni, Uram? Többet hagyunk ott, mint amennyit befogadunk, akár a szomjazók, akik a forrásból isznak. Mert az Úr igéje a tanulmányozók sokféle felfogása szerint sokféle oldalról jelenik meg. Az Úr sok színnel ékesítve adta elénk igéjét, hogy aki tanulmányozza, azt nézze, amelyik neki tetszik. Különféle kincseket rejtett el igéjében, hogy mindegyikünk onnét gazdagodjék, ahonnét hasznot iparkodik meríteni. Aki tehát hozzájut ennek a kincsnek egy részéhez, ne higgye, hogy csak az van ebben az igében, amit ő talált, hanem arra gondoljon, hogy ő csak ezt tudta megtalálni a sokból. És azért, mert csak ez az egy rész hatolt bele, és lett osztályrésze, ne mondja, hogy maga az ige silány és terméketlen, ne vesse meg, hanem legyen hálás felfoghatatlan gazdagságáért. Örvendj, hogy vereséget szenvedtél, ne pedig szomorkodj, hogy alul maradtál. A szomjazó, ha ihat, örül, és nem szomorkodik, hogy nem tudja kimeríteni a forrást. Csak győzze le a forrás a te szomjúságodat, ne pedig szomjúságod győzze le a forrást. Mert ha eloltod szomjúságodat anélkül, hogy a forrás kiapadna, akkor ismét ihatsz belőle, ha ismét megszomjazol. De ha szomjad oltásával a forrás is kiszáradna, bajodra válnék győzelmed. Adj hálát azért, amit kaptál, és ne bánkodj azért, ami oly bőségesen maradt. Amit kaptál, amire eljutottál, az a te részed, ami pedig megmaradt, a te örökséged, tanított Szent Efrém. Megtanultam már, Uram, hogy a szellemi életnek is táplálékra van szüksége, és ez elsősorban az igazság, amelynek megvalósításáért érdemes élni. Nem mindegy, hogy milyen gondolatok töltenek el, és nem közömbös, hogy vágyódom-e új igazságok után. Óvj meg a szellemi elfáradástól, a lelki kimerüléstől. Tarts távol tőlem minden önfejű és szűklátókörű beletörődést. Legyek mindig úton az igazság megkeresésében és megtalálásában. Óvj meg a lelki szárazságtól és ürességtől, az egyedüllét óráinak szegénységétől, amikor már semmi sem érdekel. Tégy nyitottá szavaid iránt, hogy mindig veled lehessek.
A fényes nap immár elnyugodott. sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,